Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a reggelen. A mai délelőtti tanulmányunknak a címe Pál bizonyságtevése életével és halálával. Miután különböző kérdéseket tanulmányoztunk Pál leveleiben, befejezésül Pál életével, a halálával, tehát bizonyságtevéséről gondolkoznánk, és azt hiszem, hogy érzékeltük azt, hogy Pál apostol kiemelkedik az apostolok közül, és ezt méltán fogalmazhatjuk meg így. Kiemelkedik egyrészt azokban a kérdésekben, azoknak a kérdéseknek a kifejtése tekintetében, amit tanulmányoztunk is részben tőle. Hiszen, hogyha belegondolunk abba, hogy hiányoznának a Bibliánkból Pál apostolnak az írásai, akkor talán sokkal kevésbé érthetnénk, láthatnánk a hitáltali megigazulásnak a kérdését, talán sokkal kevésbé láthatnánk és szemlélhetnénk az Isten irántunk való szeretetét, jóságát, és sokkal kevésbé tudnánk felfogni, hogy milyen okunk van örülni a Krisztus evangéliumának, annak az ajándéknak, amit kaptunk tőle. Azt is láthatjuk, hogy hatalmas jelentősége volt Pál apostol munkájának abban a vonatkozásban, hogy a kereszténység nem hasonlott meg, nem szakadt szét zsidó keresztényekre és pogány keresztényekre, amelyre nagy esély volt, hiszen voltak nézeteltérések, konfliktusok, de Pál apostolnak köszönhetjük azt, hogy megérthették a zsidó keresztények az ószövetségi szentély jelentőségét, érvényességének a végét, ugyanakkor megérthették azt, hogy mi az új szövetségben az Isten munkája, hogyan munkálkodik, megérthették azt, hogy nem kell ragaszkodniuk a templom szolgálathoz, és hogy a pogányokat ugyanúgy az Isten kegyelembe fogadta, és ugyanazon az úton üdvözölhetnek mind a zsidók, mind a pogányok. Hogyha Pál apostol nem érte volna meg a zsidókhoz írt levelet, akkor nagyon nagy esély lett volna arra, hogy amikor a jeruzsálemi templom elpusztul, és a zsidó keresztények elhagyják Jeruzsálemet, akkor a kereszténység, a pogány keresztények és a zsidó keresztények meghasonlanak egymással. Pál hatalmas munkát végzett azért, hogy helye legyen a pogány missziónak a kereszténység körében, hogy a pogányok apostolának is nevezték. És hogyha egy más vonatkozásban gondolunk az ő munkájára, akkor is azt mondhatjuk, hogy kiemelkedik az apostolok közül a Pál apostol tevékenysége. Önmagában az a misszió munka, az a terület, amit bejárt, messze több volt, mint a többi apostolnak a munkája. Nem dicsekvésképpen fogalmazza meg az apostol, nem önmagára irányítja a figyelmet akkor, amikor azt mondja a Korintusi első levél 15. fejezetében, hogy én vagyok a legkisebb az apostolok közül, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek egyházát, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Egyszerűen tényszerűen el lehet mondani, hogy az a terület, amit az apostol bejárt az evangélium hirdetésével, ahogyan betöltötte a Krisztus evangéliumát Jeruzsálem környékétől fogva egészen Illíriáig, ahogyan fogalmaz, megnézhetjük majd a térképen, hogy mekkora területet ölelesz fel. Kiemelkedő volt ez a munkája az apostoli korban. Mi volt a titka, miért tudott ekkora munkát végezni? Miért tudott ekkora hatást gyakorolni a kereszténységre, a gyülekezetekre? Az első gondolat, amit ezzel kapcsolatban szeretnék kiemelni az igéből, az az Istennel való kapcsolata. Egészen konkrétan a Krisztussal való kapcsolata, az önmagáról és a Krisztusról való gondolkozása. A Galata levél 6. fejezetéből szeretném idézni a 14. és 15. verset, tehát a galáciaiaknak írt levél, galatáknak írt levél 6. fejezet 14. 15. verse, amely így hangzik. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. Ugyanezt a mondatot egyébként az 5. fejezet 6. versében megismétli, vagy már megfogalmazta korábban, Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Az Isten munkája, amit a szívben végez, ami elvezeti oda az embert, hogy szeretet által munkálkodó hittel élje az életét. És a 14. versben találhatjuk meg az apostol életének, munkájának, buzgóságának és hatásának a titkát, amikor azt mondja, hogy nekem ne legyen másban dicsekedésem. Az emberi természet alapjellegzetessége az önfelmagasztalás és az irigység. Az apostol eljutott oda, hogy el tudta ezt mondani, meg tudta élni ezt a hétköznapi életében, nekem nincs másban dicsekedésem. Amikor azt mondta, hogy én többet dolgoztam, mint ők, akkor ezt nem dicsekedésből mondta. Akkor az Isten kegyelmének a magasztalására mondta, mert nem én tettem azt, hanem az Isten velem való kegyelme. Semmi nem tett versengésből és dicsekedésből az apostol. És azért nem tette ezt, mert valami olyat talált Krisztusban, ami teljesen megváltoztatta az életét, és ami nem csak egy felszínes hatás volt, és nem csak néhány napig vagy néhány óráig tartó hatás volt az ő életében, hanem amely minden napját meghatározta. Minden nap ezzel a lelkülettel élte az életét, nekem ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Az apostolt, ugye foglalkoztunk az életével az elmúlt napokban, az apostol soha nem veszítette szem elől azt, hogy ő ki. Soha nem veszítette szem elől azt a látását, hogy ő Krisztus nélkül, Krisztus keresztáldozata nélkül, az Isten kegyelme nélkül elveszett ember. Nem úgy volt, mint sok ember életében, hogy van egy pont, ahol meglátja, hogy kegyelemre van szüksége, ha egyáltalán eljut ide, meglátja, hogy kegyelemre van szüksége, elfogadja a kegyelmet, elkezd az élete átformálódni, és egy pont után úgy gondolja, hogy ő már jó. Egy ponton eljut oda, hogy most már nem úgy tekint magára, mint amikor meglátta, hogy kegyelemre van szüksége. Ez az apostol életében soha nem következett be. Az apostol nem egy erőltetett alázattal élte az életét, de folyamatosan tudatában volt annak, hogy egyedül kegyelem által van élete. Soha nem jutott el arra a látásmódra önmagával kapcsolatban, hogy ő most már jó, hanem oda jutott el, hogy ő ma is ugyanolyan élesen látta azt, hogy bűnös, ma is ugyanolyan élesen látta azt, hogy elveszett a kegyelem nélkül, és ugyanolyan mélyen, ugyanolyan komolyan tudott Krisztus keresztjébe kapaszkodni, mint amikor legelőször tárult fel előtte a reménység. Ez az, ami az ő életének a titka volt, és ami az ő hatásának a titka is volt. Az az ember, aki Krisztust állítja a középpontba, és nem önmagát dicsőíti, azon az emberen keresztül tud az Isten hatalommal munkálkodni. Ha valaki Krisztusról beszél, de közben az énje ott van a háttérben, az az ember nem Istenhez vezeti az embereket, hanem önmagát magasztalja fel. Az apostol soha nem jutott ide. Soha nem tévesztette szem elől azt, hogy neki semmi más esélye nincsen, csak a kegyelem. Egyedül az értehozott áldozat ad alapot és reménységet az életének. És bármit tett, bármilyen eredményre jutott, bármennyire lehetett az Isten eszköze, és bármennyire változhatott meg az ő élete, soha nem lett önelégült ezáltal, hanem újra és újra minden nap az Isten kegyelmére tekintett fel, mert minden nap látta a maga elveszettségét. Nyilván nem véletlen, hogy ő az, aki meg tudta fogalmazni a Római Levél 7. fejezetét, amely a legvilágosabban mutatja meg azt, hogy mennyire elveszett az ember a megromlott emberi természetében. Hogy mennyire nem lehet arra építeni, hogy egy kicsit gyakorol, egy kicsit edzőtáborba vonul, és akkor egy idő után már menni fog neki a kereszténység. Az apostol minden nap belülről ismerte az emberi természetnek az elveszettségét, és nem a maga erejére támaszkodott, hanem az elveszettségével szemben az Isten kegyelmére támaszkodott szüntelenül. Ezért nem fakult meg benne a hála az Isten kegyelméért. Nagyon sok ember úgy van, hogy amikor nagyon megrázó dolgok történnek vele, amikor közvetlenül tapasztalja az Isten kegyelmét, akkor tud hálás lenni. Sok ember ekkor sem tud, mert természetesnek veszi az Isten kegyelmét. De általában az a jellegzetessége a hálának, hogy felível, vagy elmélyül, mindegy, hogy hogyan mutatom, van egy mély hála az emberben, de ahogyan időben távolodik az eseményektől, elhalványul az, amiért hálás lehet. Nem látja olyan élesen, hogy mit kapott, és ezért ez a hála szép lassan kihal a szívéből. Természetessé válik az, hogy az Isten kegyelmében él. Az apostol számára soha nem vált természetessé az, hogy az Isten kegyelmében él. Minden nap fel tudott tekinteni úgy a keresztre, fel tudott tekinteni úgy Krisztus áldozatára, hogy megújult benne az Isten iránti ragaszkodás, szeretet és buzgalom, és nem fáradt bele abba, hogy küzdjön önmaga ellen, az emberi természete ellen, a saját emberi kívánságainak nemet mondjon, hanem elegendő volt neki feltekinteni a keresztre, és megújult az ő szeretete, és megújult a hála és a lelkesedés az életében. Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Ennek, hogy az apostol eljutott ide, hogy nincs semmi, amivel dicsekedhetne egyrészt, másrészt eljutott oda, hogy nem is akar semmivel dicsekedni, hanem dicsőíteni akarja azt a Krisztust, aki kegyelemről gondoskodott számára, aki, ahogyan olvastuk, eltörölte a halált és világosságra hozta az örök életet, a halhatatlanságot számára. Az apostol szüntelen látta ezt, és ezért mindig megújult a hálája és a szeretete, és ez volt a titka annak, hogy ő részes társ volt a Krisztus szenvedésében és szeretetében. Több helyen megemlékezik az apostol, mindjárt felidézünk Biblia verseket, az apostol arról, hogy őrá úgy hatott az Isten szeretete, hogy őt magát szeretetre hangolta. Nem tudott közömbös lenni az Isten kegyelmét elnyerve, nem tudott csak maga örülni az Isten kegyelmének, hanem egy belső tűz késztette arra, egy belső kényszer hajtotta arra, hogy ő hirdesse az evangéliumot, adja tovább az evangéliumot másoknak. Az apostol életét, hogyha nézzük, az emberi kapcsolatait, hogyha nézzük, ha a gyülekezethez való viszonyát nézzük, akkor valami mélységes szeretetet, felelősségérzetet, ragaszkodást, önfeláldozó szeretetet láthatunk az ő cselekedeteiben, az ő szavaiban. Olyan meleg, ahogyan fogalmaz, hogy a mi szívünk kitárult nektek. Nem csak az evangéliumot hirdettük, hanem a mi szívünket nyitottuk meg nektek. Amikor azt mondja, hogy mint a dajka dajkálgatja a gyermeket, úgy voltunk mi irántatok, mi úgy viseltünk rólatok gondot. Ennek a hátterében az állt, hogy az Isten szeretete élő és eleven volt számára Krisztus áldozatán keresztül. Érdemes egy kérdést feltenni magunknak, hogy vajon mi mivel szoktunk dicsekedni. Mi az, amit örömmel elmondunk, mi az, amiről nem kell noszogatni, hogy beszéljünk, mi az, amire szeretnénk a figyelmet ráirányítani. Az apostol a figyelmet Krisztusra akarta irányítani mindenkor. Az apostol Krisztus áldozatáról, Krisztus szeretetéről, Krisztus feltámadásáról, a Krisztussal való közösség lehetőségéről akart és szeretett beszélni. Ezzel volt tele a szíve és a gondolkozása. Számára megfeszítetett a világ Krisztus által. Krisztus keresztje által. Nem tudott vonzóvá lenni semmi, nem tudott fölénőni az Isten utáni vágyakozásnak és ragaszkodásnak az életében. És ő benne is kioltott minden olyan akaratot, vágyat az Isten szeretete, amely elszakította volna tőle. Nem úgy élte az életét, hogy állandó, keserű küzdelemben, önmagával, egy olyan belső megosztottsággal, hogy ő szeretné, de nem szabad, mert nem szabad, kívülről megfojtva magában. Nem, az Isten szeretete belülről tudja átformálni az embert. Krisztus keresztje képes kioltani az ember szívében azokat a vágyakat, amelyek elszakítanák az Istentől, amelyek szembefordítják az Istennel. Krisztus szeretete képes a világnak a vonzását eltávolítani, és magához, az Istenhez vonni az embernek a lelkét. Ezt élt át az apostol, és ez nyilvánult meg az ő egész életében és szolgálatában. Az apostolt az a vágy hatotta át Krisztus szeretetét látva, hogy ő maga valami módon ezt a szeretetet továbbadja, hogy ő is részese legyen annak a küzdelemnek, annak a szenvedésnek, annak a fáradozásnak, amely az egyes emberért zajlik itt a földön. Nem tudott közömbösen tekinteni a körülötte levő emberekre, nem tudta közömbösen nézni, ahogyan emberek a pusztulás felé haladnak, mert a szíve átitatódott azzal a szeretettel, amely az Isten iránta volt, azzal a küzdelemmel, ahogyan az Isten ő érte küzdött. Nézzük meg ezt a leveleiből. A Filippi levél második fejezetéből szeretnék egy verset idézni. A Filippi levél második fejezet, 17. verse. Hozzáolvasom a 16-ot is. Életnek beszédét tartva eléjük, hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem. Azt mondja, ha kiontatom is a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, hogyha az életemet is kell adni azért, hogy ti tudjatok bízni az Istenben, és megragadjátok az ő szeretetét, akkor is örülök. Nem sajnálom magamat. Nem féltem a magam életét. Pál apostolnak a szíve egy volt Krisztus szándékával, és ez hatott át. Egy másik vers, a Korintusi első levél, 9. fejezetéből. Korintusi első levél 9. fejezetében a 18. verstől kezdődik egy szakasz, ahol az apostol arról beszél, hogy az ő jutalma az, hogy prédikálásával ingyen valóvá tegye a Krisztus evangéliumát. Az előtte levő szakaszban beszél arról, hogy ő nem bérért hirdeti az evangéliumot, ő nem mond le arról a kiváltságáról, hogy ingyen valóvá tegye az evangéliumot, mert ő sáfársággal bizatott meg, őt belülről kényszeríti az Isten szeretete arra, hogy az evangéliumot hirdesse, és ezzel nem munkát végez, amelyért jutalom jár, hanem őt ez a belső erőkésztetés nem tud nyugodni, és nem tud csöndben maradni, és nem tudja feladni azt, hogy menjen, keresse az embereket, küzdjön az emberekért. És ebben a szakaszban beszél arról, hogy ő ebből következik, ebből a belső késztetésből következik az, hogy noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. Ő mindenkivel szemben szabad, de mégis mindenkivel szemben önmagát szolgálatra elkötelezettnek látta, azért, hogy megnyerjen embereket. A zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg, a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem, mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részestárs legyek abban. Az apostol azt mondja, én részestárs akarok lenni a Krisztus evangéliumában. Én ki akarom venni a részemet az emberekért hozott áldozatban. Én kész vagyok önmagamat odaadni áldozatként csak azért, hogy emberek megismerjék az Isten szeretetét és megmeneküljenek. Ide vezette el az apostolt Krisztus áldozata, az a személyes tapasztalat, hogy ő elveszett, hogy ő bűnös, hogy ő gyilkos, de az Isten megkegyelmezett neki is, és megbocsátott neki is. Ő részestárs akart lenni a Krisztus evangéliumában. Még egy kifejezést hadd idézzek a Kolosszé levélből. Azt mondja a Kolosszé levél első fejezet 24. versében, most örülök a ti értetek való szenvedéseimnek. Gondoljunk bele ebbe a mondatba. Örülök a ti értetek való szenvedéseimnek. És a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház. Olyan érdekes gondolat ez. Krisztus áldozata teljes és tökéletes volt. Ahhoz a megváltás oldaláról semmit nem kell hozzátenni. De van valami, amire szüksége van a világnak. És ez az, hogy embereken keresztül találkozzanak Krisztus szeretetével. Ez az, ami híja van a Krisztus áldozatának. Olyan emberekre van szüksége az Istennek, akik Pállal együtt el tudják mondani, hogy én örülök a ti értetek való szenvedéseknek. Én örülök a megpróbáltatásoknak, örülök a nehézségeknek, mert részes társ akarok lenni az evangéliumért. Mert én be akarom tölteni a magam részéről, ami híja van a Krisztus szenvedésének, azt akarom, hogy az életemen keresztül az Istennel találkozhassanak az emberek, hogy az értük hozott áldozaton keresztül az Isten értük hozott áldozatát értsék meg és lássák meg. Ez volt az apostol életének a vezérlő elve, a motivációja. Ez volt az, ami rendkívüli hatást tudott gyakorolni emberek életére. Olvastam egy mondatot, amely így hangzik, a legerősebb érv az evangélium mellett. Lehet az evangéliumot elméletben elmondani. Lehet erős érvekkel alátámasztani, logikai érvekkel, vagy az ószövetségi írásokból érvelve, a legerősebb érv az evangélium mellett egy szerető és szeretetre méltó keresztény. Az apostol élete volt a legerősebb érv, nem a szavai, az élete volt a legerősebb érv. Mert ő osztozott Krisztus önfeláldozó szeretetében, az életét adta oda azért, hogy emberek megmeneküljenek, és akik találkoztak vele, azok nem azt érezték, hogy ők egy misszió munka alanyai, és az apostol végez misszió munkát, és elvégzi a munkáját, hanem azt érezték, hogy egy olyan figyelemmel, egy olyan szeretettel, egy olyan önfeláldozó szeretettel találkoznak, amivel eddig nem találkoztak. És ez ugyanaz a szeretet, mint amit az apostol Krisztustól kapott. Ezt a szeretetet adta tovább. Eltűnt az énje az emberekért való szolgálatban. Nem ő szolgált. Ő egy csatorna volt, ő egy eszköz volt, amin keresztül láthatóvá vált az Isten szeretete. Szeretnék tovább menni és rámutatni arra, hogy mindennek a hátterében mi állt az apostol életében. Hogyan volt ez lehetséges, hogy szüntelenül a Krisztus szeretete hajtó erő, egy belső kényszerítő erő lehetett, ami egészen addig el tudta vezetni, hogy nemhogy nem dicsekedett önmagával, hanem dicsekedett a Krisztus keresztjével, és osztozott a Krisztus áldozatában. Osztozott az emberekért hozott áldozatban, ebben az értelemben, az önfeláldozó szeretet értelmében, az emberek iránti szeretet értelmében. Ennek a háttérében egy nagyon egyszerű gyakorlatias hitélet állt. Nem misztikus dolgok álltak ennek a hátterében, hanem egy egyszerű hétköznapi gyakorlati hitélet. Egy néhány verset szeretnék idézni, hogy az apostol hogyan élte meg a maga hitéletét. Az apostolok cselekedetei könyvből a 24. fejezet 16. versét szeretném idézni. Az apostol egy kis bepillantást enged abba, hogy hogyan élte meg az életét, a hitéletét. Azt mondja A 15.-16. verset olvasom fel. Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt mindenkor. Gondolkozzunk el ennek a mondatnak az értelmén. Azt mondja, én ebben gyakorlom magamat, én így élem a hitéletemet, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten előtt és az emberek előtt mindenkor. Azt mondja az apostol, hogy én megtettem mindazt, amit megértettem, hogy helyes az Istennel való kapcsolatomban, és megtettem mindazt, amiről megértettem, hogy helyes az emberek iránt való kapcsolatomban. Ilyen egyszerű. Nyugodt lelkiismerettel élem az életemet minden nap. Miért? Van még egy szakasz, ami egy kicsit segít bepillantani, hogy hogyan volt ez lehetséges számára a korintusi első levél 4. fejezetében, ahol az apostol azt mondja a korintusi első levél 4. fejezetében, hogy ami megkívántatik a sáfároktól, az az, hogy mindegyik hűnek találtasson. És azt mondja a 3. verstől kezdődően, rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt, magam sem ítélem meg magamat. Mert semmit sem tudok önmagamra nézve, de nem ebben vagyok megigazulva. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétség titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz a dicsérete. Azt mondja az apostol, hogy ő az életét nem az emberek véleménye alapján élte. Vannak emberek, akik állandóan attól szenvednek, hogy mit fognak ehhez szólni. És ez, mint egy madzagon rángatja őket, mit fognak ehhez szólni, ez befolyásolja a tetteiket. Azt mondja az apostol, hogy rám nézve csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg. Figyeljük meg, hogy nem azt mondja, hogy semmit nem számít, nem azt mondja, hogy semmibe veszem a környezetem véleményét, csak a maga helyén kezeli. Csekély dolognak tekinti, hiszen a másik ember csak egy részletet lát az életemből, hiszen a másik ember nem ismeri az indítékaimat, nem ismeri a küzdelmeimet, mondhat határozott véleményt, és lehet véleménye arról, hogy mit kellene nekem tenni, és ezt meg is hallgathatom, de nem vezethet ez az életemben, ezt a helyére kell tennem, csekély dolog ez. Utána azt mondja, sőt, magam sem ítélem meg magamat. Vannak emberek, akik úgy élik az életüket, hogy én ezt tartom helyesnek. Én a hozzám, a tőlem telhető legjobbat megtettem, és akkor megnyugodtam benne. Amit én jónak látok, azt megteszem. De én vagyok, aki eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz. Én vagyok, aki majd élem az életemet, meghatározom, hogy merre haladjak. Ebben az esetben az énem rángat egyébként dróton. Tehát az első eset, hogy mások befolyása rángat dróton, és marionett bábuként élem az életemet. Ebben az esetben az énem az, ami dróton rángat és vezet, és hát attól függően, hogy mennyire jók a meglátásaim, lesz nagyon hasznos, vagy pedig nagyon káros az életem. De az apostol azt mondja, hogy bepillantást enged, hogy mit is jelent az, hogy magam sem ítélem meg magamat. Mert semmit nem tudok magamra nézve, de nem ebben vagyok megigazulva. Ez a semmit nem tudok magamra nézve, ez azt jelenti, hogy semmi terhelőt nem tudok magamra nézve. És ez csak egy módon lehetséges. Nem úgy, hogy nincs ilyen, hanem úgy, hogy amit felismerek, azt azonnal rendezem. Az apostol tehát azt mondja, hogy én úgy élem az életemet, hogy megszólal a lelkiismeretem, meglátok dolgokat az életemben, és ezekkel oda megyek az Istenhez, és rendezem az Istennel. És nem hagyom, hogy teherként nehezedjenek rám, nem hagyom, hogy agyonnyomják az életemet, és depressziósá tegyenek, hanem szembenézek velük, és oda megyek az Istenhez, és minden nap rendezem az Istennel az életemet. De azt mondja, attól, hogy nem tudok önmagamra nézve terhelő dolgokat, attól, hogy a lelkiismeretem engem nem vádol, attól még nem gondolom azt, hogy ettől igaz lennék. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az. És azt mondja, idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétség titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz a dicsérete. Az apostol még egy szempontot hozzátett az életéhez. Csekély dolog volt, hogy róla mit gondolnak. Megítélte magát abban az értelemben, hogy a lelkiismerete szavát meghallgatta és elrendezte, és nem volt terhelő dolog, amivel együtt élt volna huzamosan, de volt még egy lépcsőfok az ő hitéletében. Az Istennel való találkozás, az Istennel való közösség. Azért érdekes számomra ez az ötödik vers, mert a görög szöveg az nem jövő időben fogalmaz egyszerűen. Nem azt mondja, hogy azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön majd az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétség titkait, nem ez a vers, hanem az előző vers vége, aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Elnézést. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Itt nem jövő időben van a megítél szó, hanem folyamatos ige alak van. Aki engem ítélő, az az Úr. És arról beszél, hogy ne ítéljünk korábban, mint hogy eljön az Isten. Ennek van egy olyan értelme, hogy Jézus Krisztus második eljövetelekor az ítélet mindent felszínre fog hozni, és minden indíték napvilágra fog kerülni. De van egy másik értelme is ennek, ha a személyes hitélet oldaláról nézzük. Az Isten megígérte, hogy ő velünk van minden nap a világ végezetéig. Az Isten jelenlétében felszínre jönnek azok a bűnök, amiket az ember önmagától képtelen lenne meglátni. Az Isten jelenlétében a lelkiismeret olyan bűnöket is felismer, amelyet önmagától képtelen lenne jelezni. És ez az, ahogyan az apostol élte az életét. Amikor azt mondta, hogy én abban gyakorlom magam, hogy botránkozás nélküli lelkiismeretem legyen, akkor az apostol arra utalt, hogy én kiszolgáltattam a lelkiismeretemet az Isten jelenlétének. Én az Isten jelenlétében időztem, és az Isten ezért belül tudott változást munkálni és átformálni engem. Szeretnék még egy részletet idézni ugyanebből a levélből, a 9. fejezetből, a 24-től 27. verseket, ahol azt olvassuk, nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig, hogy romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Pál apostol életében a szolgálat nem került fölé a személyes hitélet megélésének. Mindig az Istennel való személyes közösségből fakadóan szolgált, és erre bátorított másokat is. Mindig első helyen volt az, hogy a saját hitharcát megharcolja, és nem ment ennek a fedezete nélkül embereknek szolgálni, emberekért munkálkodni. Összegezve azt mondhatjuk, hogy az apostol elmondhatta azt, hogy kövessetek engem, legyetek az én követőim, amiként én a Krisztusé. Ez volt az életének a titka, az élete hatalmának a titka. Még egy verset felírtam magamnak ehhez a ponthoz. Azt mondja az apostol, így élte az életét, magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem az Istenben, aki feltámasztja a holtakat, aki ilyen nagy halálból megszabadított, és megszabadít minket, akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Tehát az apostol így élte az életét, megélte a személyes kapcsolatát az Istennel, és ezért látta, minden nap látta a kegyelmet, minden nap látta, hogy rászorul az Isten segítségére és kegyelmére, Az Isten szeretete arra ösztönözte, hogy ne önmaga körül forogjon, ne önmagáért éljen, hanem az emberekért éljen, akikért Krisztus meghalt. Arra ösztönözte, hogy naponta közösséget ápoljon az Istennel, és az Isten jelenlétében időzve táruljon fel az ő helyzete az Isten előtt, és naponta a küzdelmek között, az élet-halál harcok között azt mondta, hogy én lemondok az okoskodásokról, lemondok a magamról való féltő gondoskodásról. Magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodjunk mi magunkban, hanem abban az Istenben, aki feltámasztja a holtakat, és aki mindeddig megszabadított minket. Így élte az életét, és ez volt az, amire azt mondta, hogy kövessetek engem, amiképpen én követem a Krisztust. Legyetek az én követőim, amiképpen én a Krisztus követője vagyok. Mivel eljárt az időnk, ezért hadd kérjem azt, hogy az ige hirdetés befejezéséül mindenki olvassa el magának az apostolok cselekedete 20. fejezetből a 18. verstől a 35. versig terjedő szakaszt, ahol Pál az efézusi gyülekezet véneitől búcsúzva beszélt a maga szolgálatáról, a maga viszonyulásáról, lelkületéről. Én egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy mi az, amit Pál apostol a halála előtt, mint egy testamentumként hagyott, mind ebben a beszédben, mind pedig az ő szeretett munkatársának, Timóteusnak. A 20. fejezet, apostolok cselekedete 20. fejezet 32. versét szeretném felidézni. Azt mondta az apostol: és most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek, és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet, és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. Így búcsúzott el a gyülekezettől, és ezt hagyta rájuk ajánlásként: ajánlak titeket az Istennek, és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet, és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. És a Timóteushoz írt második levélből is hadd idézem fel az ő szavait ezzel kapcsolatban. A Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetéből szeretném az első kis részletet felidézni. Ezt mondja a Timóteushoz írt levél harmadik fejezet 11. versétől: üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek, te követted és ismered. Életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú törésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában. Minémű üldözéseket szenvedtem, de mindezekből megszabadított engem az Úr. És mindazok is, akik kegyesen akarnak, azaz istenfélő módon akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. És most jön a felhívás: de te maradj meg azokban, amiket tanultál, amik rád bizattak, tudván kitől tanultad, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szentírásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. És ehhez kapcsolódik a felhívása: kérlek az Isten és Krisztus Jézus szín előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. A saját életét hagyta, életpéldáját hagyta örökségül, megerősítve azzal, hogy álljon a hitélet középpontjában az Isten igéje. Mind abban a vonatkozásban, hogy tanácsot adhat, bölcsé tehet az üdvösségre a Krisztusban való hit által, mind abban a vonatkozásban, hogy az embereknek az Isten evangéliumára van szükségük. Ez az, amit meg kell szólaltatni, és ez az, amit tovább kell adni. Mivel elfogyott az időnk, én köszönöm a figyelmet, és kívánom, hogy segítsen az Isten mindnyájunknak, hogy ahogyan Pál életét gyökeresen át tudta formálni a kereszt áldozat, és az egész életét át tudta hatni ennek nyomán az emberek iránti önfeláldozó szeretet, ugyanezt a mi életünkben az Isten is hadd végezze el, hadd tudja elvégezni. Amen.